Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, karácsonyt ünneplő gyülekezet! Fennállva dicsérjük Urunkat, Istenünket, és bátorítsuk, hívogassuk egymást is a 328. számú dicséret éneklésével. A 328. dicséretnek az első és a második verseit énekeljük. Közben, akik érkeznek, biztatom őket, hogy az első sorokban még bőven akad hely, mind a két oldalon. A 328. dicséret így kezdődik: jöjjetek Krisztust dicsérni. Helyünket elfoglalva énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket, és kérek valakit a presbiter testvérek között, hogy segítsenek előre hozni azokat, akik még érkeznek, mert van itt még hely, és bátran jöjjenek, üljenek le. Szóval a 316. dicséret az, amivel folytatjuk az Isten tiszteletünket. A 316. dicséret is egy gyönyörű karácsonyi dicséret. 8 verset fogunk csak elénekelni ebből a 15-ből most, 8 rövidke verset. Egy olyan ének, amely elmondja a történetet, és pont azt a történetet, amit a mai nap szeretnék olvasni. Hát egy részét tudjuk elénekelni, így kezdődik: az Istennek szent angyala mennyekből, hogy alá száll. 316:1-8.
Thank you.
gyülekezetünknek évek óta kialakult rendje, hogy vasárnapról vasárnapra olvassuk a heidelbergi kátét, református hitvallásunkat, és mivel ez az 52. vasárnapja az esztendőnek, az 52. úrnapja, hallgassuk meg hitvallásunknak erre az 52. úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
Melyik a hatodik kérés? Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Azaz, mivel magunkban olyan elesettek és gyarlók vagyunk, hogy egy pillanatra sem tudnánk fennmaradni, ráadásul a mi esküdt ellenségünk az ördög, a világ és a mi tulajdon testünk minket szüntelenül ostromol, szentelked erejével tarts meg, és erősíts meg minket, hogy ebben a lelki küzdelemben vereséget ne szenvedjünk, hanem szilárdan ellenállhassunk, míg végre teljes diadalt nyerünk. Hogyan zárod ezt az imádságot? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Azaz, mindezt azért kérjük tőled, mert te a mi királyunk és mindenható vagy, aki nekünk minden jót meg is akarsz, meg is tudsz adni. Mindezekért pedig nem iránk, hanem szent nevedre térjen örök dicsőség. Mit jelent ez a szó? Ámen. Ámen azt jelenti, hogy ez valóban és bizonyosan így lesz. Mert Isten az én imádságomat sokkal bizonyosabban meghallgatta, mint amennyire én azt szívem szerint kívánhatnám.
A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint azt megírva találjuk ezen a vasárnapon, a Lukács szerinti evangéliumban, az evangélium második részében, a második résznek az első 20 versében. Ismert, de mégis egy picit hosszabb történet, gyülekezet helyét elfoglalva, figyelemmel hallgassa végig. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki. Írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta, s a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. S az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert ime hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki bepújálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokassága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, s a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádságban válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, olyan jó, hogy te gyűjtöttél össze most bennünket. Hívtál, hogy rád figyeljünk. Hívtál, hogy örvendezzünk annak, hogy valóban úgy szeretted a világot, hogy az egyszülött fiadat adtad, hogyha hiszünk benne, el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, hogy így szerettél bennünket is. Hiszük, hogy amikor az Úr Jézus megszületett, valahol a mi történetünk, az életünk, annak minden napja, kezdetétől a végéig, sőt, hitünk szerint az örök életünk is, ott volt a te gondolatodban, mindez értünk is történt. Csuda dolgok történtek azért, hogy bennünket megragadj, megszólíts, hogy a tieid legyünk, hogy a követőiddé tegyél, és a te gyermekeidként és néped tagjaiként élhessünk ebben a világban, és elnyerjük a te szeretetedből az örök életet. Urunk, hálás szívvel köszönjük, hogy elhívtál bennünket az üdvösségre. Köszönjük, hogy elhívtál bennünket arra, hogy kiválasztottaid legyünk, akik ismerünk téged, akik figyelünk rád, akik hálát adunk neked, és akik dicsőítünk téged. Urunk, köszönjük, hogy most is emlékezhetünk. Emlékezhetünk arra, ami történt, amit te cselekedtél meg. És hogy ez az emlékezés, ez az ünnep, ez az üzenet fény lehet a mi mindennapjainkban is. Vezethet, erősíthet és bátoríthat bennünket. Urunk, megvalljuk előtted, szükségünk is van erre a bátorításra. Szükségünk is van arra, hogy te újra és újra elmondjad, hogy megváltottál bennünket. Hogy a mi örömünk is legyen az, ami akkor történt, hogy eljött a megváltó erre a földre, és értünk, az életét adta. Urunk, köszönjük, hogy így lehetünk most együtt a te dicsőségedre. Kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket, bátoríts bennünket, vezess, növeld a mi hitünket, erősítsd meg a mi elkötelezettségünket, hogy a tieid vagyunk és hozzád tartozunk. Várjuk a te szent lelkedet, Urunk. Áld meg, szenteld meg együttlétünket, igére figyelésünket, úrvacsora vételünket. Az Úr Jézus Krisztusért hallgass meg, Atyánk. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 326. dicséret első és második versét énekeljük, úgy, ahogyan egykor szóltak az angyalok. Dicsőség mennyben az Istennek. Első, második verseket. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset olvasok újra, Lukács evangéliuma második részének a 15. versét. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban karácsonyt ünneplő szent gyülekezet. Akik ismernek, azok tudják, hogy nagyon szeretem a történelmet. Valahogy mindig is megragadott, lehet, hogy édesapámtól örököltem a történelemnek a szeretetét. Emlékszem, hogy amikor középiskolás voltam, jött egy nyugdíjas történelem tanár, aki az egyetemről került oda hozzánk, nyugdíjas korban, gimnáziumba. Nagyon szigorú volt, az első lapra a füzetnek csak annyit lehetett felírni, de azt fel is kellett, mert ellenőrizte, hogy Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanító mestere. Hát felírtuk, mert muszáj volt, de igazából ez a 80-as éveknek a második felére esik ez a történet, igazából nem tűnt olyan nagyon izgalmasnak, hiszen úgy tűnt akkor, hogy a történelem az befagyott, a dolgok már csak úgy mehetnek tovább, ahogy eddig mentek, és ugye volt egy olyan elképzelés akkor, hogy a történelem harad egy irányba, az idősebbek érteni fogják, a fiatalabbak úgyse, hogy felépítjük a szocializmus, aztán meg a kommunizmus, volt ilyen mese, és akkor hát, hogy már ott tartunk, és ez nem fog változni. Úgyhogy ez a történelem az élet tanító mestere inkább nekem akkor annak tűnt, mint valami fajta hát szórakozási és kedvtelés, nem pedig világmagyarázat. Aztán tudjuk, hogy a dolgok gyorsan meglendültek, de én akkor azt még nem láttam. Egyébként, hogyha már itt tartunk, kicsit kapcsolódjunk a mostani eseményhez is, mégpedig Jézus születéséhez, igazából valóban egy irányba halad a történelem. Az üdv történet egy irányba halad. És ami igazán nagy változás, a legnagyobb változás ebben a történetben nem más, mint az Úr Jézusnak a születése. Az, amikor egyszer csak hirtelen a történelem kereke egy óriásit fordul, és egy teljesen más irányba kezdenek haladni a dolgok. Hirtelen az üdvösség lehetősége megjelenik az emberek számára. Megjelenik az evangélium. És ennek az eseménye maga az Úr Jézusnak a születése. Nem véletlen, hogy úgy gondolták az akkoriak, hát nem akkor rögtön, hanem később, hogy hát ne a királyoknak a trónra lépésétől számítsuk az időt, hanem számítsuk onnan, ahonnan igazán kezdődik az Úrnak az évébe vagyunk most, ugye a 2022. évet számítjuk, most részletkérdés, hogy ez kis bizonytalanság van az visszafelé történő kiszámításban, de így 2022 év után talán az a 3-4 év már nem is olyan jelentős. Szóval, hogy innen kell számolni, mert itt fordult meg a történelem, itt kezdődött valami új, aminek a folytatása Jézus visszatérése, az új ég és új föld, ami üdvösségünk, hát és nyilván az utolsó ítélet után. Tehát, hogy azért mi tudjuk, hogy a történelem nem állt meg, mi tudjuk, hogy ez haladt tovább, nem úgy, ahogy akkor régen a 80-as években nekünk tanították és elképzelték, hanem úgy, ahogy az Isten kiszabta ennek a menetét, ahogyan megszabta, ahogyan elhatározta, és ahogyan ezt végre is fogja hajtani. A történelem tanít bennünket. Sok mindent megértünk. Hadd meséljek még egy személyes élményt itt az elején, hogy akkor, amikor hát majdnem csillaghegyi lelkész lettem, de még nem, még bőven nem, még egy évvel korábban volt egy előadás Csurgón, ahol tanítottam, nem az iskolában, hanem máshogy, de ott, és egy Habsburg Otto nevű ember tartott előadást, talán sokak számára ismerős a neve, az utolsó magyar királynak a fiáról volt szó, ugye ő már nem él. De egy mondat az, ami megmaradt, egy gondolat ebből az előadásból, azt mondta, hogy ha valaki érteni akarja a világot körülöttünk, vagy jó politikus akar lenni, annak két dologra van szüksége. Az egyik, hogy jól ismerje a történelmet. A másik pedig, hogy naponta megnézze a térképet. Hát ez az, amitől értelmezhetőek a dolgok. Miért mondtam el mindezeket? Hát azért, mert itt egy történésszel van dolgunk, Lukáccsal. És valahogy ez az egész történészkedés, Lukácsnak nagyon fontos, hogy a dolgok a helyükön legyenek. Lukács a szerzője, ennek a leírója, az evangélista, amit felolvastam. És pont a 15. vers is azt mondja, menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan történt. Ugyanezt a pásztorok mondják, de az egész könyvre jellemző. Az elején le is írja Lukács, az evangélista, hogy mindennek pontosan utána jártam, hogy úgy mondhassam el, ahogyan az valóban történt. Itt is arra szeretném buzdítani a testvéreket, hogy menjünk el egészen Betlehemig, járjunk utána, folytassunk nyomozást. Mi is történt? Hogyan lett ez az egész? Hogyan történt? Mi volt a célja? Szóval Lukács fontosnak tartja, hogy mindent pontosan leírjon. Azért is fontos ez, mert nagyon sokféle kritika, támadás éri rendszerint a keresztény egyházat. Ugye vannak olyan emberek, akik, egyébként ez jó hír, csak mondom, én mindig örülök neki. Képzeljék el a testvérek, 2000 éve, 2000 éves történet, és még mindig vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy jól bele kell rúgni az egyházba, a Krisztus hívőkbe, szóval még érdemes belénk rúgni, kedves testvérek. Hát csak van ebbe valami, nem? 2000 év után is. Szóval szerintem ez jó hír, egyébként csak mondom. Még számítunk. Amikor elkeseredünk, hogy hú, valahogy nem úgy mennek a dolgok, akkor jusson eszünkbe. Még van, aki szívesen gyaláz bennünket, de jó. Még az Úristen működik, csak ne felejtsük el, hogy általunk akar működni. Szóval, kanyarodjunk kicsit vissza, azt is meg szokták kérdőjelezni, hogy úgy voltak ezek a dolgok? Ugye az egyszerűbb, a legegyszerűbb, a legprimitívebb kritika, vagy legalábbis a lebeszélés az, hogy hát nem is úgy volt, ki lett találva, hát most nem így van. Ugye nagyon egyértelmű, hogy az, ami a Bibliában le van írva, az úgy kellett, hogy legyen. És mi nekünk ezt el is kell tudni fogadni, hogy az úgy is van. Képzeljük el, hogy akkor, amikor 30 esztendő telt el, és már Rómában, Krisztus után 64-ben egy császár Róma leégésének a okán a keresztényeket, az ott levő keresztény közösséget teszi meg bűnbakká. Nyilván nem a keresztények gyújtották fel Rómát, hogy kicsoda ez azóta is vitatott, lényegtelen ebből a szempontból, de ott volt egy keresztény gyülekezet. 30 év nem egy nagy idő, igaz? Vannak itt olyanok, akik emlékeznek még 30 évvel korábbra. Ugye ez attól függ, hogy hány évesek vagyunk. Tehát, hogyha mondjuk 15, akkor az nagyjából egy örökké valóság a 30 év, de az őskor vagy a középkor. De igazából, hogyha egy kicsit idősebbek vagyunk, akkor emlékszünk a 30 évvel ezelőtti eseményekre. Vagy amikor elindul a római gyülekezet, amikor a jeruzsálemi gyülekezet és Pál apostol és a későbbiekben megkezdi a misszióját, egy csomó olyan szemtanú van, aki látta Jézust. Látta, ahogyan megszólítja Zákeust. Látta, ahogyan a kenyeret megsokasítja. Látta a csodáit. Sokan vannak, akik látták. Nem lehetett arról beszélni akkor, ami nincs. És először egyébként is, erre majd kicsit majd visszatérünk, az első gyülekezetek miről tudtak beszélni? Hát arról, egyrészt az Ószövetségről, másrészt arról tudtak, amit a szemtanúk láttak. Azok azt elmondták a többieknek. Nyilvánvaló, hogy olyan dolgot mondhattak el, amik valóság voltak. De képzeljük el a következőt. Eltelik néhány esztendő, és jön valaki, és azt mondja, hogy ó, ez a Covid nem is volt. Nem volt olyan, hogy nem lehetett istentiszteletet tartani, nem meséljetek már. De hát ez a háború, ez nem is volt. Ilyen nem is létezett. De hogy álltatok sorba a benzinkuton, hogy benzinhez jut, nem volt ilyen. Ezt csak kitalálták, ez mese. Mit mondanánk erre? Hát valószínűleg azt mondanánk, hogy ember, hát láttuk, tudjuk, átéltük. Körülbelül ezt mondták volna az ottaniak is, hogyha Jézus történeteit valaki, vagy az ő létét, vagy a tanítványoknak a létét megkérdőjelezi. Úgyhogy innentől kezdve bizonyítottnak veszem, hogy minden úgy történt, ahogyan ők ezt megjövendölték. Ahogyan ők ezt elmondták, továbbadták, ahogyan megélték, és arról bizonyságot is tettek. A születés történet azonban egy kicsit kilóg ebből a sorból. Mindenképpen kilóg a születés történet, akár a Máté evangéliumában, amiről tegnap este beszéltünk, ha valaki nem tudott itt lenni, meg lehet nézni a YouTube-on, illetve hogyha a Lukács evangéliumában levő is kilóg egy kicsit, miért lóg ki? Hát azért, mert amíg a többi történet, az a tanítványok és Jézus kortársainak, akik átélték, látták ezeket az eseményeket, az ő tudósításuk, ezek a születés történetek nyilvánvalóan nem. Mert hogy egy kicsit pozíciót kell váltanunk ehhez, mert mi mindent úgy nézünk, ahogyan mi vagyunk. Ez néha veszélyes is, mert visszafelé próbálunk dolgokat megítélni a mostani elképzelésünk szerint, ami történt, és ez nagyon félrevezető tud lenni. De azért alaphelyzetben mi is úgy nézünk a dolgokat, ahogy vagyunk, és ez nem rossz, de most egy kicsit ezen változtatnunk kell, hogy jobban megértsük ezt a történetet. Mert hogyan nézzük? Hát mi úgy nézzük, hogy ugye egyrészt, ha visszafelé haladunk, itt van ez a templom. Nemrég felújítottuk. Egykor felépítették. Ha nagy lépésekben megyek visszafelé, ne ijedjenek meg a testvérek. Utána itt van a reformáció. Több száz évvel ezelőtt, aztán itt van mögöttünk az egész egyház 2000 esztendeje, és ott van természetesen az első gyülekezet születése, a jeruzsálemi gyülekezet születése az első pünköstkor. Ott van Jézus Krisztus feltámadása, ott van kereszthalála, ott van egész munkálkodása, és mi ezt mind tudjuk, mi ezt mind ismerjük. És innentől tekintünk arra, hogy Jézus hogyan született. Tehát ez a szemlélet, egy kicsit most meg kellene próbálni visszamenni, és onnan tekinteni, ahol itt vagyunk. Azt mondtam, hogy mindennek utána akart járni, és valóban az látszik, hogy neki nagyon fontos volt Lukácsnak, hogy minden pontosan úgy legyen, ahogyan történt, hogy pontosan írja le a dolgokat. Az első kérdés, mikor is történt mindez? Ugye, akik tanultak történelmet, és mindannyian tanultunk, tudjuk, hogy meg kell tanulni, mikor, hol, kicsoda, és így tovább. Az évszámok. Hát abban az időben nem úgy számolták az időt, úgyhogy ő úgy határozta meg, ahogy akkor számolták, figyeltek a testvérek? Azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez a népszámlálás egy valós esemény. Tudjuk, hogy Augustus császár ideje alatt, tudjuk, hogy milyen rendelet idején történt mindez. Ez az első összeírás, még azt is mondja, hogy több ilyen volt, akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Lehet, hogy ez nekünk kevés, mert mi azt mondjuk, hogy 2022. december 21, 12 óra 21 perc, de abban az időben ez teljesen korrekt megfogalmazás volt, és bennünket is eligazít ezzel kapcsolatban. Tehát pontosan megmondja, hogy mikor, hogy hol, hogy kicsoda, hogy miért, mindent leír, hogy ez egyértelmű legyen. Abban a helyzetben pedig azt is tudjuk, hogy hogyan, vagy hogy honnan kerül bele később a Bibliába ez a történet. Hát úgy, hogy ahogy olvastuk, a pásztorok elmennek Betlehembe, és elmesélik a családnak azt, amit láttak és hallottak. Nyilván a család pedig később, jóval később, amikor már nem csak, hogy beteljesedtek ezek az ígéretek, hanem már ott van a gyülekezet, és ott vannak annak a közösségében, ott elmondják Jézus születés történetét. És így ismerhetjük meg mi is. Maga az esemény, egy olyan esemény, amelyik, hogyha egy kicsit most elfelejtjük azt, ami mögötte van, azt a 2000 évet, és csak arra figyelünk, akkor azt látjuk, hogy Isten hatalmas szervezést visz véghez. Meg van jövendőlve, hogy Betlehembe kell megszületnie a messiásnak. Azonban a Jézus szülei, illetve hát az édesanyja és a nevelő apja, Mária és József Názáretben élnek. Valahogy oda kell menniük, úgyhogy történik egy nagy összeírás. Persze Augustus császár úgy gondolja, hogy az adókat kell optimalizálni, eszébe se jut, hogy be kellene valamilyen formában teljesíteni az Ószövetség ígéreteit, ki tudja, hogy hallott-e az Ószövetségről egyáltalán, de Isten használja őt arra, még ezt a dolgot is, hogy végül minden úgy történjen, ahogyan ő eltervezte, hogy ott a Dávidnak a városában, Betlehemben szülessen meg a messiás. Isten cselekszik, Isten tervez, és véghez viszi az ő terveit, értünk. És ott vannak a pásztorok, ők az elsők, akik ezt meghallják, akik ezt megtudják, ők az első örvendezők ebben. A pásztorok Egyébként is egy izgalmas kép, hiszen maga Dávid is egy pásztor fiúként kezdi a karrierjét, mondjuk így, aki játszik lanton, aztán utána zenél majd az akkori királynak, Saulnak, és pásztorkodás közben gyakorolja a paritjázást, amivel aztán utána majd elintézi Góliátot, és ismerté lesz. Nyilván ott is minden nagyon szépen megvan tervezve, szervezve. Még korábban is a Rut könyvét olvassuk, Isten mindent előkészített. És hát a pásztorok valahogy akár meg a nyáj ehhez is kapcsolódhat, ehhez a képhez. Arról nem is beszélve, hogy Jézus később azt mondja, ő a jó pásztor, tehát nagyon is egybe vannak ezek a dolgok. Pásztorok tanyáznak azon a vidéken, és ezek a pásztorok, ja, még emlékeztetnek, ne felejtsük el a ősatyákra is, akik pásztorok voltak, szóval most már teljesen kerek ez az egész kép, ami előttünk van. Szóval ezek a pásztorok az angyallal találkoznak, a kijelentéssel, és aztán az angyali seregek. Az üzenet az, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Vagyis megszületett az megígért messiás. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt nem a semmiből hangzik el ez az üzenet, hanem ez az üzenet az, amit értenek a pásztorok. Pontosan tudják, hogy miről van szó, hiszen ők várják ezt a messiást. Hiszen Izrael történetében ott van a messiás várásnak ebben az időben, abban az időben, különösen is felfokozottan a messiás várásnak az élménye. Ott vannak, és azt mondják, hogy történnie kell valaminek. Kell egy szabadító, bár ők úgy képzelik el, hogy ezeket a megszálló rómaiakat rendezze el innen, meg csináljon rendet egyébként is, de várják ezt a szabadítót. Nyilván sokféle váradalom van vele kapcsolatban. De tudják, hogy meg lett ígérve, tudják, hogy be fog következni, úgyhogy akkor, amikor az angyalok jönnek, nyilván meglepődnek, félnek, hát ki az, aki angyalokkal találkozik rendszeresen, nem jellemző, ez a látomás azért mindenképpen egy olyan dolog, amiben bizonyára megijednek, ezért hangzik, hogy ne féljetek a biztatás, akkor tudják, hogy miről van szó. Tudják, hogy mi következett be. Örvendeznek neki. Nem biztos, hogy minden részletét értik, de valahogy ott van ez az előkészület, az Isten várása, a messiás várása, hogy megjelenjen az ő népe között. Izraelnek a vallása, története a szabadításokkal függ össze. Ez egy, úgy is szokták mondani, hogy ez egy szövetség történet, de egy szabadítás történet is egyszerre. Isten megszabadítja. A legnagyobb szabadítás történet az Egyiptomból való szabadítás története, amire mind a mai napig emlékeznek, ugye mi Páska vacsorának hívjuk, ők Széder estének ma már, mind a mai napig emlékeznek húsvétkor a zsidók. Annyira, hogy egy kicsit még a mi úrvacsoránkkal is közel lesz a dolognak, hiszen Jézus egy ilyen Páska vacsorát fogyaszt el az utolsó vacsorán a tanítványaival, amikor szerzi nekünk az úrvacsorát, és a jegyekben újra értelmezi Istennek a szabadítását. De ott van a szabadítás a bírák korában, és ott van a szabadítás akkor is, amikor Dávid fellép, a szabadítás történet, amely meghatározó. Isten megszabadít. Nekünk egy szabadító Istenünk van. És most pedig ott van benne, hogy Isten megszabadít a bűnnek a rabságától is. Ez a szabadító Isten jelenik meg, jelenti ki magát az első karácsonykor. Ők tudják, és látják, hogy Isten cselekszik. Azt mi látjuk, hogy mi történik utána, de hogyha csak erre a pontra figyelünk, azt látjuk, hogy Isten kezdeményezi. Ő cselekedett. Erről szól a karácsony. Isten cselekedett. Ő az, aki döntést hozott. Ő az, aki döntést hozott arról, hogy megszületik Jézus. Nem csak arról hozott döntést, hogy megszületik Jézus. Nem csak arról, hogy ti most itt fogtok ülni ebben a templomban, hanem arról is, hogy nektek, nekem, nekünk üdvösséget akar adni. Ez a nagysága ennek a történetnek. Hogy ez rólunk szól. Ez arról szól, hogy az Úristen bennünket akar megszabadítani a bűnnek a rabságától. Azért jön el az Úr Jézus, hogy a mi bűneink miatt, a mi ítéletünk helyett viselje el a büntetést Jézus. Ez az, ami az igazi nagysága. Üdvözítő született ma nektek. Úgyhogy ez az örömhír, ez nekünk is szól, üdvözítő született. Nem ma, hanem akkor született, de nekünk született. Nekünk, ami az egész nép öröme, a választott nép öröme. Kik tartoznak a választott néphez? Az Ószövetségben azok, akik Ábrahám utódai. Kik tartoznak az új szövetségben a választott néphez? Hát mi? Mi tartozunk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, akik elfogadtuk az ő áldozatát, és akik hálából neki engedelmeskedünk, és keressük a mindennapokban, hogy hogyan élhetünk az ő dicsőségére, hiszen ő megváltott bennünket a kárhozatból, örök élettel ajándékozott meg bennünket. És ennek a kezdete ott a karácsony, ott van benne. Ezért örvendezünk, örülünk, hogy Isten gyermekei lehetünk. Mi vagyunk ez a nép. Mi vagyunk ez a nép, Istennek a népe, az új szövetségnek a népe, annak a szövetségnek a népe, amelyet kötött velünk Isten Krisztus által. Az egész nép öröme lesz. És akkor, amikor ezt megtudják, akkor örülnek. És kapnak egy jelet is, menjetek el Betlehembe, és nézzétek meg, ott fekszik a jászolban bepójálva. És elindulnak. Mondhatnák azt is, hogy de jó, most inkább vacsorázzunk. Hát most főtt meg a birkagulyás, nem tudom, csináltak-e akkor olyat. De sok mindent mondhatnának, de ők elmennek Betlehembe. Valahol azért ott van ebben az is, hogy valamit Isten cselekszik, egy picit az embernek is kell menni. Lehet, hogy ez a pici, ez nem is volt olyan pici, lehet, hogy egy órát sétáltak, vagy két órát sétáltak oda, meg ugyanannyit vissza, de azért ahhoz képest, hogy Isten emberré lett, ahhoz képest ez mégiscsak egy pici. Egy icipicit menni kell, hogy vele találkozzanak, egy icipicit menni kell, hogy megéljék ők maguk is, személyes élményükké is tegyen. Ne csak halljanak róla, hanem ők maguk is megéljék mindezt. Ez látni kell. Látni kell, részesévé kell lenni. Annyira részesei lettek egyébként, ahogy mondtam, hogy nem csak, hogy annyi történt, hogy ők megnézték, személyesen örvendeztek, hanem tovább tudták adni azt, amit láttak és hallottak, és aztán utána ezt ismerte a család, és mi innen ismerjük ezt a történetet, hogy ők részesei lettek. Így ment tovább az evangéliumnak a története. Kedves testvérek, itt vagyunk ebben a templomban. Részesei lettünk valaminek? Vajon általunk tovább megy ennek a története? Vajon kik azok, akik áldást nyerhetnek a mi hitünkből, Istenhez való ragaszkodásunkból, ahhoz, hogy komolyan vesszük az ő szavát? Vajon Isten készített bennünket arra, hogy mások számára legyünk áldássá? Mint a pásztorok. A pásztorok nélkül, ha nem mennek el, akkor nem tudjuk, hogy ez megtörtént. Nem tudjuk, hogy Isten hogyan jelentette ki. Persze nyilván nem véletlen, hogy elmentek, Isten így döntött, hogy nekik menniük kell, de azért mégiscsak ők mentek. Lehet, hogy ránk is bizott Isten valamit? Lehet, hogy vannak utódok, vannak mögöttünk valakik, akiknek az evangélium onnan fog eljutni, hogy nekünk van egy hívő életünk, hogy van egy bizonyságtételünk, hogy van egy ragaszkodásunk, egy Isten dicsőítő mindennapunk? Lehet, hogy Isten erre is készített bennünket? Azt gondolom, hogy igen. Nem csak a pásztorok, hanem mi is pásztorok vagyunk. Nekünk is az a dolgunk először, hogy elmenjünk Betlehembe. Tudom, hogy el lehet menni, én nem jártam még, biztos van itt, aki járt, de nem szó szerint értettem. Tehát nem attól lennénk többek, hogy most repülőre szállunk, azzal szoktak menni Betlehembe, Izraelbe, elmegyünk, hát ha még egyszer ez is megesik, de nem ez az, amire biztat bennünket az ige, hanem arra biztat, hogy egészen Jézusig. Hogy ne szemlélők legyünk, ne kívülállók legyünk, hanem részesei legyünk. A kereszténység nem arról szól, hogy vannak kívülállók, akik megcsodálják a dolgokat, aztán tovább mennek. A keresztények azok, akik az ő gyermekei, akik hozzá tartoznak, akik az ő szavára figyelnek, Istennek a szavára, akik komolyan veszik Jézus Krisztusnak az útmutatását, a tanítását. Nekünk ezekké kell lennünk, ilyenekké kell lennünk. Menjünk el egészen Betlehemig, mondják a pásztorok. Menjünk el oda, ahol az Úr szól, menjünk el oda, ahol megérint bennünket, és aztán utána mondjuk el azt, amit tanultunk, amit megértettünk, adjuk tovább, hogy mások is részesei lehessenek. Az első hírvivők maguk a pásztorok. Mindig vannak hírvivők. Nem csak úgy magába történnek a dolgok. Persze, Isten előbb kijelenti Máriának, hogy gyermeke fog születni. Aztán az angyal által, aztán kijelenti, bocsánat, előbb Erzsébetnek, aztán Máriának. Aztán Józsefet biztatja, hogy vegye feleségül, ne féljen magához venni Máriát, ugye, aki gyermeket vár. Ő cselekszik, ő jelenti ki magát az angyaloknak is, De akik elmennek, azok a pásztorok oda, hogy megnézzék. Menjünk el egészen Betlehemig. Menjünk el, kutassuk ki, hogyan történt. Nézzük meg, hogy mik a részletek. Mit is akar Isten tőlünk. Ne hagyjuk, hogy csak úgy a mindenféle mendemondák, meg olyan dolgok, amik rálakultak a karácsonyra, az evangéliumra, azok határozzanak meg bennünket. Menjünk el Betlehemig, nyissuk ki a Bibliánkat. Tanulmányozzuk, értsük meg Istennek a szavát. Ne elégedjünk meg azzal, hogy csak felületes ismereteink vannak, hiszen mi Istennek a népe vagyunk. Hogy megismerjük őt, hogy kövessük őt, hogy dicsőítsük őt, és az ő akarata szerint éljünk. Menjünk el egészen Betlehemig, ne csak egy kicsit, hanem egészen, és nézzük meg, hogy mit cselekedett az Úr. Erre hívott el bennünket, erre ad példát ebben a történetben. És arról szól az üzenet, hogy elkészítette a megváltást, hogy mi Isten gyermekeivé lettünk, és ugyanúgy járhatunk, ahogy a pásztorok, dicsőítjük és magasztaljuk az Urat mindazért, amit tett. Igazából erre választott ki bennünket Isten, hogy dicsőítsük őt és magasztaljuk őt. Először is azt kell mondanom, hogy ez egy csodálatos ajándék azok számára, akiket elhívott. Hogy nem gyalázzuk az Istent, nem úgy teszünk, mintha nem létezne, nem hátat fordítunk neki, hanem dicsőítjük és magasztaljuk őt. Az, hogy Isten megszólított bennünket erre a feladatra, ez egy nagyon nagy dolog. Olyan, mintha mi lennénk a proféták, olyan, mintha mi lennénk a pásztorok. Isten csodálatos lehetőséget ad az embernek, hogy az övéi legyünk. Ezt jelenti az övéinek lenni. És az a dolgunk, hogy ezt a küldetést a hétköznapokban, a vasárnapokon, az ünnepnapokban végig vigyük. Mert Istennek ez a terve. Mert nem arról szól a világ, hogy mi az, amit mi gondolunk, hanem arról szól a keresztény élet, hogy mit akar Isten. És Isten erre szól, erre hívott el, ezzel bízott meg bennünket. Érdemes is elgondolkodni rajta, hogy vajon dicsősége és magasztalása hogyan van jelen a mi életünkben. Megvallom nektek őszintén, kedves testvérek, hogy nem tetszett nekem sokáig ez a része. Úgy képzeltem el az Istent, hogy az Isten végül is arra van, hogyha baj van, segítsen. Igaz? Tehát, hogyha baj van, ha megszorultam, tanácstalan voltam, akkor jaj, Uram, nagyon jó, hogy van ilyen, imádkozhatunk, biztatok is mindenkit, könyörögjünk, kérjünk útmutatást, segítséget, szabadítást minden helyzetben. De igazából, hát az Isten ennél sokkal több. Sokkal több, sokkal többre hívott el bennünket, mint hogy csak egy ilyen lehetőségünk legyen. Úgy képzeltem el, hogy akkor, hogyha nekem kell az Isten, akkor majd jelentkezem. Azért megyek templomba, hogy bennem valami békesség legyen. Azért imádkozom, meg valamit szeretnék. Persze nyilván meg is kell köszönni valamit, az illik, de azért mégiscsak rólam szól ez a történet. Meg kell fordítani. Istenről szól. Ő az, aki megszólít, ő az, aki cselekszik, ő az, aki elhív, és én igent mondok, és követem őt. És arra hívott el, hogy valóban, ahogyan a pásztorok, dicsőítsük és magasztaljuk őt. Tettük is dicsőség mennyben az Istennek. Ezt énekeltük. Nyilván ennek van valami hatása az én életemre is. De ez a hatás, ez nem csak annyiban van, hogy az Isten megsegít, hanem hogyha Isten gyermeke leszek, akkor az ő küldetésében járok, és az ő békessége is az én életemnek a része lesz. Ugye a békesség a jó akaratú embereknek, vagy békesség az embereknek, és szeretet, ott nyilván ennek a következménye. De ezzel kezdődik, és ez az, amit előre kell helyeznünk. A pásztorok visszatértek, mi is majd az úrvacsora után visszatérünk az otthonainkba, legyen része az életünknek az Isten magasztalása, dicsőítése, és az a bizonyosság, hogy mi az övéi vagyunk, kiválasztottai ebben a világban, elhívott, kihívott közösségnek a tagjai, az ő dicsőségére. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, és az ő megszólítására. A megkezdett 326. dicséretet énekeljük, most a negyedik és az ötödik verseket. Ó Jézus, ne vess meg bennünket Hallgasd meg buzgó kérésünket. Vasárnaponként az igehirdetést követő imádság után elcsendesedünk röviden, és egyenként visszük az Úr elé a hálaadásunkat és a könyörgéseinket, kéréseinket. Imádkozzunk most is így. Amen. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy az evangélium örömhír, köszönjük, hogy most is örömet hirdettél, azt, hogy fontosak vagyunk a számodra, és életünknek minden percét számon tartod. Köszönjük, hogy értékesek vagyunk előtted, hiszen az Úr Jézust adtad értünk, hogy nekünk örök életünk legyen. Hálásak vagyunk, hogy ismerhetjük a pásztorok elmondása és Jézus családjának továbbadása után ezt a történetet. Urunk, mi is értjük, hogy bennünket is megbízol valamivel, hogy találkozzunk veled, hívsz, és megbízol, hogy adjuk tovább, hogy a következő nemzedékek és a körülöttünk levő emberek is megismerjék azt, amit te elmondani akarsz. Köszönjük, hogy eszközül szántál bennünket. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy jöhetünk hozzád a mi könyörgéseinkkel. Kérünk, hogy áld meg az életünket, áld meg mindannyiunk ünneplését. Imádkozunk, Urunk Istenünk, hogy a te kegyelmedből megismerjünk téged, és imádkozunk, hogy békesség legyen a szívünkben. Könyörgünk azokért, akik nehéz helyzetben vannak ebben az időben. Kérünk, hogy segíts, hogy emberi kapcsolataink rendeződjenek, jobbuljanak, több szeretettel, több megbocsátással legyenek jelen. Szeretteinkért, rokonainkért, mindazokért imádkozunk, akik fontosak a számunkra. És könyörgünk ezért a gyülekezetért. Eléd hozzuk a betegeket, remélve az ő gyógyulásukat, imádkozunk mindazokért, akik megsebzett szívűek, te legyél az ő gyógyítójuk. Urunk Istenünk, kérünk, hogy légy jelen a mi ünneplésünkbe, és kegyelmeddel segíts bennünket, erősíts meg, és bátoríts bennünket. Imádkozunk minden keresztjénért, ezért a világon, református egyházunkért és egyházainkért, könyörgünk népünk, egyházunk vezetőiért. Urunk, kérünk, Te adj békességet közöttünk. Te legyél az, aki békét teremtesz ebben a világban. Kérünk magyar testvéreinkért, különösen is a kárpátaljai magyarokért ezekben a nehéz időkben. Legyél a mi kegyelmes Istenünk, tartsál meg közösségeinkben és a mi saját életünkben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, együtt úgy imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdettem az adakozás lehetőségét, tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, egyház fenntartói hozzájárulást, persejpénzt, offline és online érkezetteket is egyaránt. Köszönjük a karácsonyi adományokat, amit a karácsonyi ajándékozásra kaptunk, az úrvacsorai jegyekre adott adományokat is. Természetesen, hadd köszönjem meg itt a urasztali virágdíszt, a fát, a díszítést, és hadd jelezzem, hogy egy kicsit együtt vagyunk, hát ha nem is lélekben, de jelképesen az Őrbottyáni Szeretet Otthon lakóival, akik megkapták a ajándékot, ott szélen van az, amivel ők jelezték a köszönetüket. Szerettem volna ezt is elmondani, hogy így lássuk, még itt lesz az urasztalán, majd a későbbiekben is. Alkalmainkat hirdetem. Megterítettük az urasztalát, most a himnusszal zárulni fog az istentisztelet és a közvetítés, és utána az úrvacsorára hívjuk a testvéreket, hogy együtt éljünk ezzel. Holnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet itt a templomban, úrvacsorás alkalom. Az év utolsó napján 17 órakor kezdődik, 16 órakor, egy órával előbb, még mindenki hazaérjen időben, 16 órakor kezdődik a hálaadó istentiszteletünk, amikor is hálát adunk az egész esztendőért, akinek van miért hálát adni, azt várjuk, a többieket nem. Szóval, hogyha van hálát adni való ezért az évért, akkor szeretettel várjuk a testvéreket, úrvacsorás alkalom. Utána pedig a következő év első nagy kihívása az újévi istentisztelet, ami az első úrnapja, vasárnap, mert az 10 órakor kezdődik a rend szerint. Szeretettel bátorítom a testvéreket, hogy még az utolsó pillanatban is be lehet toppanni, január 1-én itt tartunk istentiszteletet, vasárnapi alkalmat. A legközelebbi gyermekistentiszteletet január 8-án fogjuk tartani. Az istentiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk a már megkezdett 328. dicséret 3., 4., 5., 6. rövidke versei, ami után az áldás, a himnusz következik. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
Istennek népe, áldjon meg téged az Atya Úristen, aki az életet adta. Áldjon meg téged a Fiú Úristen, aki az életét adta. Áldjon meg téged a Szentlélek Úristen, aki az új életet adja. Amen.